3.
Következő műsorunkban Rónaszéki János atya beszélgetését hallhatják Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal a gyermekvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó program sorozatának részeként hangzott el.
Nemrég megalapult a gyerekasztal munkacsoport, amely azt gondolom, hogy egy forradalmi lépés a Magyar Egyháznak az útjában, és éppen ezért hívtuk meg főapát, atyát, hogy erről meséljen nekünk, és kicsit mutassa be ezt a munkálkodást. Nagyon szépen köszönjük, hogy még egyszer, hogy eljöttél közénk, és kérlek, beszélj erről a nagyon fontos témáról, és hogy mi a ti pontos küldetésetek.
Nagyon érdekes volt hallgatni a bevezetőt, és így örömmel hallottam, hogy a Ferenc pápának az egyház képe, az egyház megújító nagy apostoli küldetéséhez kapcsolódik itt a ennek a Café Francescónak a esti beszélgetései témái, és úgy gondolom, hogy a gyerekvédelem is, ez nagyon erősen benne van a Ferenc pápának a küldetésében. Mégpedig olyan szempontból, hogy így a II. Vatikáni zsinatnak az egyházat megújító folyamatát szerette volna a pápa továbbvinni, és ebben nagyon erősen benne van az a megújulásnak a lényege, hogy szembenézünk azzal, hogy hol tartunk, hol vannak az elakadások, és arra valahogy úgy reagálni, hogy az a jövőben tisztább, hitelesebb evangéliumi megoldásokat találjunk. Ebbe a sokkal nagyobb halmazba, mert nem csak a gyerekvédelem volt természetesen a célkitűzése a pápának, ebbe illeszkedik be ez is, majd két szót szeretnék róla szólni. A bevezető gondolatokba is utána egy kis beszélgetés, kérdések lesznek, hogyha jól értelmeztem a elején a fölvetést. Én szeretnék egy kicsit ilyen elméletibb, gyakorlatibb, saját tapasztalatnak egy ilyen, olvasmányaimnak egy ilyen zanzásított halmazát fölvetni, azért, hogy utána a kérdésekben azt mélyítsük, amit szeretnék. Az első egy idézet. Most olyan időket élünk, hogy a tanításra hivatottakban el lehet nézni, most nem olyan időket élünk, hogy a tanításra hivatottakban el lehetne nézni a gyengeséget. Mert hiszen ki mással van dolgunk, mint a világgal. Márpedig azt lesik, hogy a világ bármi, azt leshetik, hogy a világ bármit is megbocsásson nekik. Vagy pedig, hogy bármi gyöngeségük elkerülje annak vizsla szemét. Erényeiket legszöbbször nem fogja észrevenni, vagy pedig talán nem is fogja erénynek tartani, ellenben kövessenek el csak valami rosszat, vagy csak egy kis gyarlóságot is, meglátják, mi lesz. Hát ez a most nem olyan időket élünk, ezt Avilai Szent Teréz írta, 1582-ben halt meg. Úgy tűnik, hogy így az egyház, aki azzal az igénnyel lép a társadalom elé, hogy moralitást, erkölcsiséget képvisel, azt mindig vizsla szemmel tekintette a társadalom ilyen szempontból, tehát nem most élünk olyan időket, hogy ez így kérdésként merül föl, hanem úgy gondolom, hogy mindig is fölmerült. Aktuális az abúzus téma. Teljesen pár napja szinte jelent meg a 444-en egy írás, vizsgálat indult a Váci Egyház megye egyik papja ellen, az érintettek számára pszichológiai támogatást kínáltak föl. Egy ideje azzal konfrontálódunk Magyarországon, hogy föl-föl villan egy ilyen téma, amikor konkrét eset kerül a látótérbe. Ez éppen 4. hó 27-én jelent meg a Váci Egyház megye közleménye. De a Ferenc pápának is sokszor szembe kellett nézni ezzel a témával, úgy is, hogy a világ felől jött a fölvetés, a számonkérés, hogy mit tesz az egyház, hol tart ebben az egyház. Luxemburgi útja 24. szeptembere, már azért ő beteg volt akkor, és gyöngébb volt akkor, egy lelkipásztori látogatásra megy, de a Fülöp király és a miniszterelnök az legelőször kritikát fogalmazott meg a pápa felé, amikor találkoznak vele, és épp ezen a témában nagyon sik időbe telt, amíg az áldozatok kiáltásai meghallgatásra találtak. A bizalom súlyosan sérült, nem elegendőek a beismerő szavak, konkrét lépésekre van szükség. És hát úgy gondolom, hogy az egyház valóban nagyon legmagasabb szinten elkezdett foglalkozni ezzel nagyon komolyan. A legutóbbi püspöki szinóduson 24 októberében egy nagy bűnbánati liturgiával kezdődik a szinódus előtte való nap, ahol a bíborosok együtt vannak a szinódusnak minden tagja, és a pápa kérésére az egyház 7 fő bűnéért hangzik el egy imádság, éppen az a Omelli kardinális olvasta föl ezt a témát, a bocsánat kérő imádságot, az alázattal megfogalmazott szavakat, akiket a pápa azzal bízott meg, hogy egy bizottságnak az élén kezelje ezt a témát. És a 7 fő bűnben, a békével szembeni bűnök, a teremtésvédelem elmulasztása, keresztények egysége elkövetett, ellen elkövetett bűn, stb. Tehát valóban azt látjuk, hogy a szinódust arra szerette volna felhasználni a pápa, hogy úgy tervezzük a jövőt, hogy ne nézzünk szembe a múltnak a hiányosságaival, a botlásaival, a bűneivel, abból vonjuk le a következtetést, és egy ilyen megtisztulás útjára haladjon az egyház, arra lépjen rá az egyház. És most, amikor a pápa választásnál vagyunk, akkor egyre másra látjuk azokat a megnyilvánulásokat, épp az, erről van szó, hogy ez a bizottság, akit a pápa választott föl, ők nyilatkoznak, imádkoznak azért, hogy ez egy fontos szempont legyen, hogy a következő pápa, aki az egyháznak az élére él, az élére áll a zéró toleranciával, vigye tovább ezt a témát. És hát a csapból is ez folyik a pápa látogatás kapcsán. Mindenhol azt látjuk, hogy zéró tolerancia legyen ezen a téren a következő pápánál, és azt is meg kell említenünk, hogy Erdő Péter bíboros úr szóba kerül, de nem csak a magyar sajtóban, hanem a külföldi sajtóban is előkerül, hogy alkalmas-e ő, hiszen úgy tűnik, hogy voltak mulasztások ezen a téren. Épp azért akarom csak így a Guardiant is fölvillantani, hogy ez nem csak magyar közegbe fogalmazódik meg, és függetlenül az ő személyétől, ezt a témát annyira központinak és fontosnak tartja a társadalomnak a közvéleménye, az egyháznak a közvéleménye, maga az egyház, hogy amikor egyházi stratégiában gondolkodunk, amikor a jövőnek a pápájáról gondolkodunk, akkor ennek ott kell lenni a vizsgálati szempontok között. Mi a legsúlyosabb következménye ennek a fajta bűnnek, ami ott van az egyháznak a történetében és még a jelenében is? Elsősorban az, hogy az egyház hitelessége kerül veszélybe, pedig a korunkban a hitelesség az egyik legelfogadottabb érték. Nem arra fognak hallgatni az emberek, arra a tanítóra, aki ki tudja mondani a tutit, aki blikfangosan fogalmaz, hanem arra fognak hallgatni, akinek az élete igazolja a szavait. És úgy gondolom, hogy ezen a téren is ez nagyon így van. Ha ők nem, akkor kiadjon példát a tökéletességre, írja Avillai Szent Teréz, és igazat is adunk neki. Az a szervezet, amelyik az társadalomban azzal az igénnyel lép a világ elé, hogy egyfajta erkölcsiséget képviselünk, akkor azon joggal kéri számon az össztársadalom, hogy képviseled az erkölcsiséget. Diósi Dávid, a teológiai karnak a dékánja Erdélyben, 16. Ferenc pápától szabadon idézve mondta a idei tavalyi tanévnyitón, hogy az egyház korhoz illetve lelkipásztori stratégiája az arról szól a professzoroknak meg a kispapoknak, hogy az egyház az nem térít, nem toboroz, hanem vonz. És minden hiteltelenség az megakadályozza, hogy a vonzás az megvalósuljon, a bántalmazás az az evangelizációt hátráltatja. És ezért nagyon problémás terület, és ezért is az alapküldetését hátráltatja az egyháznak, ezért kell ezzel úgy gondolom, hogy szembenézni. Azért villantok föl néhány ilyen Európa több pontjáról egy-egy mondást különböző helyzetben, hogy érezzük ennek a trémának az aktualitását és a drámáját. Szabadjon két ilyen markáns részben országjelentésről pár adatot fölvillantani, hogy az egyházi közeg nagyon komolyan szembenéz ezzel, és elkezd egy múlt föltáróló folyamatban. Pennsylvania főállamügyésznek a jelentése 18 augusztusában látott napvilágot, 18 hónapon keresztül folyt a vizsgálat, 70 évre tekintettek vissza, 3 egyházmegyének az eseteit vizsgálták. Ez úgy van, hogy a titkos levértári anyagokat vizsgálják, több tucatnyi tanút hallgatnak meg, sok papot, és az lett a vége, az eredmény, hogy több mint 300 katolikus pap elkövető, és több mint 1000 kiskorú áldozatról bizonyították, hogy történt, ami történt. Azonnal ennek sajtóvízhangja volt Magyarországon is, nem csak az Amerikai Egyesült Államokban. Csak kettőt villantok föl így egy pillanatra, hogy ez érdekli a közvéleményt. De talán hozzánk közelebb van, és ilyen szempontból fontosabb is, az MHG tanulmány, ami a Németország Katolikus Egyházról készült 18 szeptemberében. Itt az összes német egyház megyét illeti ez a fölmérés, míg az előző az 3 amerikai egyház megyét. Érintett 68 évre visszatekintve, 46, azaz a II. Világháború utántól 2014-ig terjedő éveket vizsgáltak, 38 ezer dokumentumot vizsgáltak át, német alapossággal, precizitással, és itt pedig 1670 katolikus pap elkövetőt és 3677 kiskorú áldozatot regisztráltak. És magát a kutatási programnak az anyagát, ami több száz oldalra terjed ki, azt a püspöki karnak a honlapján lehet látni, le lehet tölteni, a metódusát, a folyamatnak, mindent lehet itt látni. Két általános megállapítást szeretnék ebből kiemelni, ami úgy gondolom, hogy fontos, mert hiszen ezeknek a föltárásoknak nem az a célja, hogy csámcsogjunk a múlton, hogy azt mondjuk, hogy hány száz volt, vagy hány ezer eset volt, hanem a legfontosabb célja az, hogy ennek a bűnnek, elkövetésének a struktúráját, hogy vált ez lehetővé, a hátterét próbáljuk megismerni, és előre tekintsünk, hogy tudjuk kiszűrni, milyen szervezeti változásra van szükség, milyen képzésbeli változásra van szükség, stb. Stb. A jövő miatt érdemes a múltba tekinteni, nem azért, hogy csámcsogjunk rajta, hanem abszolút azért, hogy a jövőben. És ilyen szempontból fontosak az általános megállapítások. Az első megállapításuk az, hogy az egyház reakciója sok esetben nem volt adekvát. Ezen azt értik, hogy amikor konfrontálódott az egyház a problémával, nem a maga súlyának megfelelő mértékben reagált rá. Mi volt a legfontosabb ilyen szempontból kritikus kérdés? Az intézmény és a vádlott védelme fontosabb volt, mint az áldozaté. Azaz, hát legtöbbször úgy álltak hozzá, hogy nehogy ártsunk ennek az intézménynek. Valahogy oldjuk meg, ne forduljon elő még egyszer ilyen, de ártunk az intézménynek, hogyha kitesszük. És hát ide jó emberek is járnak, stb. Stb. És bizony ebbe az áldozatok elsikkadtak. Aztán nem csak tanúságot írtak, sokkal többet írnak, én most csak a legfontosabbakat emelem ki, így példakép, vagy inkább kedvcsinálóként azok számára, akik szeretnék ezt olvasni. Két orvoslásra váró megállapítást is tesznek. Az első az, hogy nem csupán egyes klerikusok magatartási hibájáról van szó, hanem a katolikus egyház sajátos struktúrája szervezette, segítette a kiskorúak zaklatásának a lehetőségét, és nehezítette a megelőzést. Az a megállapításuk, hogy azt nem mondhatjuk, hogy mindenhol vannak bűnös emberek, de úgy összességében mi ezért nem vagyunk felelősek, hanem ők a felelősek érte. Van strukturális probléma is, ami ezt lehetővé teszi, arra is rá kell majd nézni. A másik megállapításuk, hogy a katolikus egyház struktúrája, szervezete ma is rizikófaktora a kiskorúak zaklatásának és ennek az ellensúlyozására konkrét változtatásra van szükség. Sőt, azt is megállapítja, hogy nem vagyunk még túl rajta, még van itt feladat. Az egyházi eljárásról szeretnék egy pár mondatot mondani, és annak jogi alapjáról, hogy ez hogy játszódik le maga az eljárás, egyszerűen, hogy egyszer lássuk. Minden egyházi intézménynek, egyházmegyének, szerzetesrendnek a honlapján kell, hogy legyen egy olyan bejelentő felülete, ahol bárki bejelentést tehet, ha ő úgy érzi, hogy valahol zaklatás történt, akár ő vele, vagy pedig egy tudomására jutott információ. Kell, hogy legyen egy bizottság, aki rendszeresen figyeli ezt a bejelentő felületet, és tud intézkedni. Hogyha megalapozott egy bejelentés, azonnal el kell kezdeni egy előzetes eljárást. Megalapozott, az azt jelenti, hogy ír valaki e-maillel valamit, utána rákérdeznek, és nem létezik az az e-mail cím. Nyilván akkor nem megalapozott. De hogyha az van, hogy konkrét ember áll mögötte, és az első rákérdezésnél azt mondja, hogy igen, akkor el kell kezdeni az előzetes eljárást, amiben a püspök megbízza azt a bizottságot, aki kikérdez, fölmér, stb. Miután az előzetes eljárás lezárult, jegyzőkönyvekkel, dokumentumokkal a hittani dikasztériumnak kell elküldeni Rómába, ők megvizsgálják, visszajelzésük alapján egy lezáró eljárást kell lefolytatni, általában egy bírósági, egyházi bírósági fegyelmi eljárást, és az alapján dönt a dikasztérium, hogy mi a tennivaló. Most ettől függetlenül lehet egy polgári eljárás is, nyilván az nem az egyháznak a kezében van, az egyháznak a kezében az van, hogy ő saját törvényei szerint folytassa le az eljárást. Ehhez megvannak a jogszabályok, a Codex Iuris Canonici, és vannak a különböző ilyen latin névre hallgató dokumentumok, amelyeknek 23-ban volt a legutóbbinak a fölülvizsgálata, megújítása, kibővítése, egyértelműbbé tétele, ami a eljárást lefolytató egyházi személyeknek a kezében van. Van egy dokumentálási kötelezettség, van egy nem kutatható levéltári anyagként történő nyilvántartás, az azt jelenti, hogy az utcáról bemegy valaki a levéltárba, nyilván ezeket az anyagokat nem lehet kutatni, és az egész pápai titok alatt van, mind a mellett, hogy a hatóság számára ki kell adnia a adatokat, hogyha a rendőrség érdeklődik, akkor azt nem titkolhatja el az egyház, hanem ezeket rendelkezésükre kell bocsátani. Azért a nagy kérdés az, amikor ilyen 60-70 évre visszanyúló hát vizsgálatokat lapozunk, készítünk, hogy a korunk paradigmáit szabad-e visszavetíteni 70 évvel ezelőttre. És a mai érzékenységünk, tudásunk alapján szabad-e ítéletet mondani 70 évvel ezelőtti megoldásokról? Ez egy nagyon komoly kérdés. Nem azért, minthogyha az abúzus akkor nem lett volna abúzus, hanem mondjuk a pszichológia és a pszichiátriai tudomány sem volt annyira fölvértezett ebben a témában 70 évvel ezelőtt, hogy olyan információkkal szolgálhatott volna, mondjuk a püspök számára, hogy egy elhelyezése, továbbhelyezése egy olyan embernek, aki valamit csinált, zaklatott kiskorúakat, az nem lesz megoldás. Mert ez a pszichének más rétegéből van. De most ezt azért nehéz számon kérni, és éppen ezért mondom, hogy egy kicsit óvatosan kell, és nem a csámcsogás alőrjével kell közelítenünk a régi adatokkal. Például az, hogy a testi fenyítésnek, vagy megfélemlítésnek milyen pszichés hatása van, azért az nem úgy működött, még az én gyerekkoromban se. Itt tőlem vannak idősebbek. Az a testi fenyítésnek az a bevett módja, amit azért az iskolában is, meg a szüleinkben is úgy gyakoroltak, Isten ments, hogy azt maga úgy csináljuk. Mert másképp hat a mai fiatalokra, mint akkor hatott ránk. És ez nem azt jelenti, hogy mi ellenállóbbak vagyunk, voltunk, ők meg kevésbé ellenállóbbak, hanem egy változó világban állunk, élünk, és ez is változott. Más a jogszabályi környezet, más az orvostudománynak és a pszichológiának az eredményei, tehát erre újra szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki addra adja a fejét, hogy egy ilyen múltbeli jelentéseket tanulmányoz, az elsősorban a jelenben való világos látás és a jövő érdekébe tegye. Hogyha nem, akkor inkább hagyja, mert annak nincs úgy értelme. Tanúságok. Fogalmaznak meg tanúságokat a papképzésre és a nevelésre. És azt mondják, hogy egy pszichoszexuális fejlődésnek a nyomon követése az ma egy fiatalnál, egy klerikus jelöltnél fontos. Fontosabb, mint régen volt. Ma így 18 éves fiatal, átlag fiatal, nem biztos, hogy az emberi érettségnek azon a fokán van, ilyen szempontból is, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. És ezért túl korán kimondani azt, hogy valaki így egyházi pályára lép, esetleg végleges elköteleződés, annak vannak olyan veszélyei, hogy még nem jutott el a fejlődésében ezzel a szintre, ezre figyelni kell a nevelőknek. Egy szexuálpedagógiai oktatás nagy szükség van, ez az Odenhall bácsi, ez egy német pszichológus, aki a németországi alapossággal kutatta a szemináriumoknak a hallgatóit, ez egy pár éve történt, és azt mondta, hogy 60%-a a németországi szemináriumban tanuló papnövendékeknek nem kap pszichopedagógiai oktatást. Ez nem tanítják, nem téma. Hát ez hiányosság. Aztán Wunibald Müller, ő is egy pszichológus, a Münster-Schwarzaki apátságnak az egyik intézetében dolgozott, ő pedig a személyiség struktúrákat kutatta, hogy kik azok a klerikális típusú, narcisztikus személyiség struktúrával rendelkező emberek, aki veszélyeztetettebb ilyen szempontból. És nem azt mondja, hogy kizárt, hogy ő pap legyen, hanem a személyiségének a fejlesztésében erre külön kell figyelni. És nem csak az, hogy nyilván egy papnak ma azért ott kell állni a társadalomnak a sűrűjében, és egy közösségszervező embernek, meg stb. Nagyon sok mindent felsorolhatnánk, hogy mi mindennek kell megfelelni, de így a narcisztikus személyiség struktúráján is kell egy kicsit elgondolkodni, vagy ebbe támogatást kell, hogy kapjon, ha ő benne ez a mozzanat erősebb, mert ennek vannak veszélyei, hogyha ezt úgy kontrollálatlanul éli ki, vagy éli meg papként. Hát egy saját tapasztalatot szeretnék megosztani a hallgatósággal, amit igazából véve Hans Zollner mondott, ő egy jezsuita, a Pápai Gergely Egyetem Gyermekvédelmi Központjának az egyik alapítója és munkatársai, és ő azt írja, hogy azon országok egyházmegye számára, ahol az egyházat még nem hurcolta meg a média, ez az egyszerű üzenetünk, ismerjék fel a lappangó problémát, és most kezdjenek el változtatni. Ne arra várjanak, hogy majd a média felkapja, hanem kezdjen el, már jó pár éve írta, a saját tapasztalatából kezdjen el mindenki szembenézni és dolgozni ezzel a témával. Még néhány saját tapasztalatot szeretnék megosztani. Nekünk három esetünk volt a pannonhalmi főapátságnak, amit így végig kellett múltból fölmerülő problémák, amit így végig kellett gondolni, úgyis, hogy bizottság alapítás, római eljárás, egyházfegyelmi eljárás, nagyon különböző eset volt mindegyik, de vannak közös vonások és közös rizikófaktorok. Ha valaki érzelmi, testi vagy spirituális befolyást és hatalmat gyakorol a kiskorúak fölött, ő éppen, hogyha a személyisége egy nem érett személyiség, az külön figyelmet igényel. Hogyha olyan helyzetben van, hogy ő oda van állítva, hogy ez kontrollálatlanul teheti a kiskorúkkal szembe, akkor az rizikófaktor. És itt így úgy gondolom, hogy a papképzésben nagyon fontos az önkontrollra felhívni a figyelmet, hogy legyen egy lelki atya mindenkinek. Ez persze mindannyiunk életében így van, mert hogyha úgy lelkiekben előre szeretnék haladni, akkor fontos, hogy legyen egy lelki atyám, aki egy tapasztaltabb ember, akivel úgy meg tudom osztani, és akkor az támogat engem. És egy kicsit segít abban, hogy a aránytévesztéseimet azt nyesegessem. Átlátható viszonyokra van szükség egy kollégiumban, egy szemináriumban. Ellenőrzés és ellenőrizhetőségnek a struktúráit meg kell teremteni. Kiskorú az tapasztalatlan, és nem tudja, hogy miről van szó. Nagyon gyakori visszajelzés, hogy miért most szól, miért 10 év után szól, miért nem jelezte azonnal. Hát hogy tudná jelezni? Hát ő nem tudja, hogy miben van benne. Ez egy nem reális elvárás. Tanítani kell rá, épp ezért ma fontos, hogy egy közoktatási intézményben meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy mi az a közeledés, ami jogtalan, amire neki reagálni kell, amire észre kell venni, hogy egy felnőtt bántalmazóan közeledik hozzá, és nem tarthatja magába, hanem ennek meg kell lenni a struktúráinak, intézményesíteni kell a jelzésnek a lehetőségét. Erre rengeteg példa van sok helyen. Van gyermekvédelmi munkacsoport, van láda kitéve, ahol nóném lehet, van e-mail fiók, ahová lehet küldeni ilyen jelzéseket, és át kell menni annak a kultúrának, hogy egy gyerek, hogyha valamit érez, hogy itt nincs rendjén, akkor az bátran elmondja, és hogyha mellé fogott tévedet, nincs semmi, akkor szépen elmagyarázzák neki, hogy itt bántalmazás nem volt. Még mindig jobb, mint hogyha történik valami, de nem meri mondani. A dilemmáját, amiben nem biztos, hogy micsoda, mondja ki. És vannak fölnőttek, akik segítenek eligazodni benne, hogy itt van probléma, vagy nincs probléma. További tanúság és saját tapasztalat. Félelmek élnek így az egyházi szervezetekben. Érthető, hogy miért a feltárással kapcsolatban. Leginkább az a félelem, hogy ezzel tovább gyengítjük az egyházat, szervezetünket, ártunk neki. Ezért inkább családon belül meccseljük le. Nem kell ezt kitenni, hanem rendezzük le egymás között valahogy. Mert ártunk a szervezetnek. De nem biztos, hogy így van. Sőt, egy áttetsző eljárásra a visszajelzés az, amit itt valaki írta nekem, azért tettem be idézetbe, hogy 1000 okunk van szeretni azt az egyházat, amelyik nem tagadja le a sebzettségét. És amikor a nálunk az igazgató úr azon agyalt, hogy hogy írja meg a szülőknek, hogy van valami, vagy megírja egyáltalán, nem lenne inkább jobb, hogyha, mit tudom én, valahogy mégiscsak megoldanánk, hogy nem kéne. Kitették, utána jöttek a bátorító levelek. Eszméletlen sok bátorító levél van, hogy mindenhol vannak problémák, de az, hogyha kezelik, ha nem titkolják, ez megerősít bennünket abban, írja az iskola, hogy írja a szülő, hogy egy biztonságos intézmény felé haladunk. Na, hát a gyermekasztal munkacsoportról szeretnék egy pár szót mondani. 2025. január 23-án jött létre. Ez egy civil kezdeményezés. Itt vannak a tagok. Van egy honlapunk, ahol érdemes utána nézni. A csapat az különböző emberekből áll, és épp az erőssége ez a csoportnak. A Dobszai Bence atya, ferences szerzetes, a emberi méltóság projektnek, munkacsoportnak, képzésnek az egyik megalkotója és vezetője a Szapiencia Egyetemen. A Feledi Botondő jezsuitáknál dolgozott sokáig, egy külpolitikai szakértő, de társadalomtudós. Ő hozza magával a társadalomtudományoknak a nézőpontját. Direkt jó, hogy különböző a csapat, különböző emberekből áll, mert így kinek-kinek a korlátolt szempontjai kiegészítetnek a másik szempontjai által, és ez a legfontosabb. Gyégény István, ő egy teológus, neki ez nagy szervezési tapasztalata van. Görföld Tibor egy kiváló teológus, sokan ismerhetik az írásait, Vigiliának a főszerkesztője. Gyurkó Szilvia egy gyermekjogi tanácsadó, gyermekjogász, ez a szakterülete, a jognak a világa, az ő abban van otthon, és azonnal hozzájött, tudja hozni ezeket a szempontokat. Hát én most éppen iskola fenntartói szerepben tetszelgek, egy iskola fenntartónak is megvannak a szempontjai ebben a témában. Attila ő egy gyermekvédelmi aktivista, aki maga áldozat, és így belülről tudja hozni ezt a témát, hogy milyen áldozatnak lenni, milyen tapasztalatai vannak, hogy élte meg, hogy tudott a földolgozás útján előrelépni. Az Úrfi Péter Peti pedig újságíró, 444-nél rengeteg esetet írt le, és az újságíró szempontjai is izgalmasak, hogy ebbe miért akar kitenni valamit, vagy hogy közelít hozzá. És én ebben a munkacsoportban azt élvezem leginkább, hogy különböző emberek gazdagítják egymást a saját tapasztalataival, és ha van téma, amihez árnyaltan kell közelíteni, és a leszűkítés az nagyon tévútra vezet, akkor ez egy olyan téma, és ezért jó, hogy ennyiféle ember van. Hát itt látjuk a gyerekasztal.hu, nagyon könnyű rátalálni erre a honlapra, és igazában véve tematikusan nagyon sok mindent megtalálunk itt. Az összes gyakorlati kérdés, mi a pontos célja, egyházi szervezet, nem egyházi szervezet, azt ajánlom, hogy otthon rá kell klikkelni, és kit milyen kérdés érdekel, a tömör válaszokat lehet kapni. Akkor nagyon fontos része a honlapnak a jó gyakorlatok az egyházi gyermekvédelem területén, mert sok jó gyakorlat van, sok olyan iskola van Magyarországon, ahol mintaszerűen működik ez a téma, és itt ebbe egy kicsit kalandozhatunk, szörfözhetünk, hogy hol mi a jó gyakorlat. De már kutatási jelentés is igaz, még országos jelentés nincs Magyarországon, de épp a Úrfi Péter állított össze egy anyagot, hogy Gyurkó Szilvi, nagyon jó, akkor ki is vagyok javítva, és akkor az ő anyagát le lehet tölteni, lehet nézni. De legfrissebb írásaink a témában, itt pedig ezzel kapcsolatos riportok, írások jelennek meg, ahol olvashatunk konkrét témákról, véleményekről. Végül szeretnék egy olyan témát fölvetni, ami nem olyan régen, pár napja jelent meg a médiában, de talán teljesen jogosan a pápa halála és a választásának a híre a sokkal jobban lefogja a figyelmünket, hogy van egy szerzetes rend, aki megcsinált egy múltfeltáró vizsgálódást, és ezek pedig a piaristák. Megbízotta a tartományfőnökség egy hozzáértő emberekből álló 5-6 fős csoportot. A elmúlt 60 évnek úgy emlékszem az anyagát, a levéltárosuk a titkos levéltárból kiválogatta, rendelkezésére bocsátották ennek a csoportnak, és tartottak egy szinodális gyermekvédelmi fórumot, ahol beszámoltak a kutatásaiknak az eredményeiről, és van benne egy kis leírás, statisztika is, hány eset van, hányan élnek még, mire jutottak, de a legfontosabb az, hogy javaslatokat fogalmaznak meg a jövőre nézve. Végig gondolták azt, hogy mondjuk egy piarista gimnáziumnak épp a eseteknek a vizsgálatával egy nyári tábor, egy olyan szakköri foglalkozás, ahol egy pedagógus egy diákkal van, együtt egy korrepetálás, vagy stb. Hol vannak azok a veszélyhelyzetei, ami most már bizonyított a múltból, hogy ott történt valami. Hogy tudunk mi most arra figyelni jobban, az iskola vezetés, hogy ott biztonságos körülményeket teremtsen. És úgy gondolom, hogy így mintaszerű az, hogy ezzel egy példát adnak arra, hogy ezt más is meg tudja csinálni, és abszolút az áldozatoknak az oldaláról nézi, meg a jövőre tekint, hogy mi ebből a tanúsága számunkra. Hát így ez lett volna a beszámolóm. Volt benne picit elméleti rész, más vizekről is, hazai vizekre is eveztünk. Saját tapasztalat is volt benne, és úgy gondolom, hogy ezek után alkalmas ez a pár gondolat, hogy kérdések jöjjenek.
Nagyon szépen köszönjük, egy nagy tapssal köszönjük meg.
Elhangzott műsorunkban Runaszéki János atya beszélgetését hallották Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapáttal a gyermekvédelemről. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Mária Rádió.
Gyida Jenő,